Welcome to Thus Saith the Lord God,
the Hungarian radio program heard every Sunday morning from 11 a.m.
on this radio station,
WWDB 860 a.m.
Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk! A mai napon először a 126. Zsoltárral imádkozunk, és Máté evangéliumának 25. részét olvassuk, valamint meghallgatjuk nagytiszteletű Dávid János vízözön, tűzözön igehirdetés sorozatának befejező részét. Az igehirdetés után a 90. Zsoltárral imádkozunk, és Lukács evangéliumának 21., valamint a jelenések könyvének 20., 21. és 22. fejezetéből olvasunk. Befejezésül a 24. Zsoltárral imádkozunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.
Ez a világ itt, nem az én világom, az én világom, egy másik világ, minden mulat.
Huszonhatodik Zsoltár, Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok. Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi fogjainkat, mint patakokat a déli földön. Aki könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vető magját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kívét emelve.
Máté 25. fejezetéből olvasunk.
Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik vették lámpásukat és kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük balga volt és 5 eszes. Mert mikor a balgák vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásukkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mikor pedig a vőlegény késett, minnyájan elszunnyadtak és aludtak. Éjfél tájban azután kiáltás hangzott. Itt a vőlegény, jöjjetek eléje! Akkor felkeltek a szüzek minnyájan, és elkészítették lámpásaikat. A balgák pedig így szóltak az eszesekhez. Adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek azonban így válaszoltak. Nem lehet, mert nem lesz elég sem nekünk, sem nektek. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. De míg azok oda jártak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele együtt a mennyegzőbe. Azután az ajtót bezárták. Később pedig megjött a többi szűz is, és ezt mondták, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az ember fia eljön. Mert éppen úgy van az, mint mikor egy ember, aki útra akart kelni, előhívatta szolgáit és vagyonát, átadta nekik. Így adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek a képessége szerint és útra kelt. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elment és kereskedett azokkal úgy, hogy szerzett másik 5 talentumot. Ugyanígy, aki 2 kapott, másik 2 szerzett. Aki pedig az 1 kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette ura pénzét. Sok idő múlva azután megérkezett a szolgák ura, és elszámoltatta őket. Ekkor előjött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és ezt mondta. Uram, te 5 talentumot adtál nekem, íme én másik 5 talentumot nyertem. Az ő ura pedig azt mondta neki, Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, ezután sokat bízok rád, menj be a te uradnak örömébe. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, te 2 talentumot adtál nekem, íme én másik 2 talentumot nyertem. Szólott neki az ő ura, Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, ezután sokat bízok rád, menj be a te uradnak örömébe. Azután előjött az is, aki az 1 talentumot kapta, és azt mondta, Uram, én tudtam, hogy kemény ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért féltemben elmentem, elástam a talentumodat a földbe. Íme itt van, ami a tied. Ám az ő ura így válaszolt neki. Gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is gyűjtök, ahol nem szórtam. Azért pénzemet a pénzváltókhoz kellett volna adnod, hogy mikor megérkezem, nyerességgel kapjam vissza a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, úgyhogy bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még amilyen van, az is elvétetik. A haszontalan szolgát pedig vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás.
Amikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja majd a király a jobb keze felülállóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása, levettetése óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innod adtunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna. És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjúhoztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelem voltam és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény vagy mezítelem vagy beteg vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Letiszteletű Dávid János vízözönről és tűzözönről szóló igehirdetés sorozatának harmadik befejező része következik.
Eljön tehát Jézus, az embernek fia az ő dicsőségében, és ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elválasztja, szétválasztja azokat, akik a víznek az ítéletében sem állottak meg a bal keze felé, és a jobb keze felé elválasztja, szétválasztja azokat, akik megállottak mind a víznek, mind a tűznek az ítéletében. És az ítéletnél az egyetlen vád, amiben minden vád benne van, az az, hogy nem törődtetek velem, ti átkozottak, viszont törődtetek velem, ti áldottak. Távozatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, de viszont örököljétek ezt az uralmat, amely számotokra készítetett az anyagi világ létrejötte előtt, ti áldottak. A múlt héten ott hagytuk el, hogy mind a két oldalon lévőknek ugyanaz a magyarázat hangzik el. Ugyanaz a magyarázat, hogy bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ezért legkisebb testvéreim, atyámfiai közül én velem cselekedtétek meg. A másik oldalnak pedig bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Vagyis Jézus azonosítja önmagát a legkisebb testvéreivel, atyafiaival, mert az atyafi vagy a testvér az egy és ugyan az. Hát ki az embernek a testvére? Vagy fele barátja, vagy atya fiam. Más a felebarát, és más a testvér. Nem kell kitalálni azt, hogy kicsoda a testvéred, illetve atya fiád, atya fid, mert Jézus ezt is megmondja maga, és meg is van írva a Bibliában, a Máté 12:46-50-ben. Jézus kérdezi, hogy kicsoda az én anyám, és kik az én testvérei? És Jézus adja meg a választ. Aki cselekszi az én mennyei atyámnak akaratát, az az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az atyafi. Azután a Máté 23:8-9-ben azt mondja, hogy ha az Isten a ti atyátok, ha az Isten a ti atyátok, és nem a sátán, akkor ti mindnyájan testvérek vagytok. Tehát a családi kapcsolatod, hogy ki az anyád, ki a testvéred, a családi kapcsolatot azt szabja meg, hogy ki cselekszi annak az egy atyának az akaratát, aki Jézusnak az atya. Erre utal a János 7-ben, a 4.-5. vers, a János 6-ban, a 28-29. vers. Jézusnak voltak úgynevezett vérszerinti testvérei. Tehát nem az szerint, hogy cselekszi a mennyei atya akaratát, vagy nem cselekszi. Vérszerinti testvérei. De Jézusnak a vérszerinti testvérei csak a feltámadása után lettek igazán testvérei. Hogy az Isten kit ismer el az ő háza népének, annak megvannak a szigorú feltételei. Megszabta Isten annak a törvényét. Jézus nem vérszerinti emberek közül ismer el egyeseket testvérül. A megbánásban, a megtérésben, a felülfogadtatáson, az újonnan születésen át leszek testvére én az Úrnak. Nekünk nem tetszenek a kicsinyek, mindjárt nagyok akarunk lenni. Kitörődik a kicsikkel. Jézus azt mondja, hogy a legkisebbek közül ismer el valakit testvéreinek. A legkisebbek közül. Tehát még nem is a kicsik közül. A Zsidók második részében is olvashatunk ide vonatkozólag. Azt mondja ottan, hogy a megszentelteket nem szégyenli atyafiainak nevezni. A nyomorult, leszegényedett, senki ember nem szégyelli a mindenségnek az ura, a királyoknak a királya, aki a minden hatalom az égen és a földön, akinek a szavára világok lettek, és akinek a szavára világok tűnnek majd el, aki ma is hozzáférhetetlen dicsőségben lakozik, elfogad minket testvérekül. Megdöbbentő, amikor az Isten a dicsőség ura ennyire lealászkodik, ennyire azonosítja magát a legkisebbel. Bizony-bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel emezén legkisebb atyám fiai közül. Én velem cselekedtétek meg azt. Apja, érthetetlen ez a nagy szereted. Ezek után láthatná mindenki, hogy az atyafi kérdés, a testvér kérdés, az élet és halál kérdése, de azt is látnia kell mindenkinek, hogy ha Jézus Krisztus az én testvérem, vagy Jézus Krisztus az én atyám fia,
az nem azt jelenti, hogy a haverom, akivel szentelenkedni lehet. És arra se számítson senki, ha testvérem, hogy akkor mindenben segíteni fog, mert a bűnben semmi körülmények között senkit nem segít. És azt is tudni kell, hogy Jézus Krisztusnak mégis rangja van, mint testvérnek is, mint atyafinak, mert az van megírva, hogy ő az első szülött a sok atyafi között. És ha egyszer így van kijelentve, akkor így kellene tudomásul venni. Rangsor van itt is, nem egyenlőség a testvérek között. Mint hogy mi gondoljuk, hogy a testvéreknek egyenlőknek kell lenni. Szó sincs róla, rangsor van a testvérek között. A Róma 8.29.30-nak az ismert versei, amelyek a kiválasztásról beszélnek, arra figyelmeztetnek, hogy a kiválasztás óta, amióta a bárány megöletett, amióta kegyelem lett, azóta van sok atyafi, sok testvér a világon, van testvér a világon, tehát nem kellene egymás mellett idegenül, ellenséges indulattal élni, egymást gyűlölni, hanem testvéri indulattal egymást kölcsönösen szeretni. De mindenekelőtt tudomásul kellene venni az ő első szülöttségét. Hát egyik, ami lemaradt a múltkori prédikációról, ma a 10 szűznek a hasonlata rendeltetett. Természetesen itt is meg kell nézni a környezetet is. Tudnélik, még a 24. résznek a 42. versében avval kezdődik egy szakasz, hogy vigyázzatok, ami befejeződik a 25. résznek a 13. versében ugyanazzal, hogy vigyázzatok. Aki vigyáz, az őrszem. Az alvó őrszem, az nem őrszem. Az csak egy alvó ember. A halott őrszem sem őrszem. A vigyázó az ébren van. Szóval vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy mely órában jő el a ti uratok. Ezt megelőzőleg a Noé napjaira való hivatkozásban tudnélik, ezekben a fejezetekben Jézus már csak az apostol jelölteknek beszél, azokban végez munkát, mert ők engednek magukban munkát végezni, és nem fordulnak ellene engedetlenséggel, és azokkal érteti meg, és választja szét a víz ítéletét a tűz ítéletétől. És ennek a vigyázásnak természetes, hogy a szívben, a szárazban kell történnie, nem pedig a lélekben, a vízben. Tudnék, a szárazat akarja rendezni az apostol jelöltek bensejében. Istennek rengeteg dolga lenne a szárazzal, a száraz földdel, mert hiszen a harmadik nap törvénye mutatja, hogy az előfeltétele annak, hogy az Isten a szárazzal kezdjen valamit, az az, hogy megvalósuljon az emberben az ég alatt való vizek egy helyre gyűlése. Gyűljenek egybe, mondta az Isten, az ég alatt való vizek egy helyre, hogy jelenjen meg, tűnjék elő, tessék meg, láthatóvá váljék a száraz, és úgy lő, akkor nem ezt az Isten a szárazat földnek, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte, és látta az Isten, hogy jó. Ez az előkészület arra, hogy utána az Isten munkát végezhessen a földben, a szárazban. Mert utána van arról szó, hogy a földnek, a száraznak a számára magot adott az Isten, és ezt akarja művelni, mint földművelő, valami drága gyümölcs termés reményében. De hát ismétlem, hogy mindenre addig nem kerülhet sor, amíg az ember szemében nem sikerül. Kiben sztereomát, éles elválasztó határvonalat vonnia az Istennek a víz és a föld közé, hogy az ember még tudatlanságból se, véletlenül se nyisson ajtót a víznek a száraz föld elborítására. Tehát nehogy az ember maga még tudatlanságból se emelje szellemi nívóra az állati lelki dolgokat, mármint a maga szemébe. És nehogy az ember még tudatlanságból se élje ki ezekben magát abban a hiszemben, hogy ő most már ember. Az özönvíznek az áldozatai éppen ezt a szétválasztást szüntették meg a száraz és a tenger között. Tehát bennük öntötte el a víz a szárazat. Az özönvíz benned történik, és nem valahol kint máshol. A Noé korabeli özönvíz is az akkori emberekben bennük öntötte el a víz a szárazat, aminek csak a külső jele volt az, hogy a földgolyón levő víz is elöltötte az egész száraz földet. Mert olyan volt az embereknek az életmódja, hogy csak a lelkiek töltötték be az egész életüket, szellemi érzékük, szellemi érdeklődésük sem volt. Mindenütt csak víz, víz, víz. Elmélet, tanok, filozófia, okoskodás, okosság, vagy bolondság, mert öt bolond szűz van, öt okos szűz van. És az ilyennek a hangulatai, víz, a gyönyörűségek, víz, a biosz dolgai, mind-mind földi, lelki, ördögi dolgok és testi dolgok. Még akkor is, ha közben bibliáznak talán, mert hiszen ha bibliáznak is, a szellemiből, a szellemből is lelkit csinálnak maguknak. A vízözön közvetlen előidézője a víz számára korlátul állított ajtók és zárak felnyitása volt. Erről olvasunk a Jobb 38. részében, a 8-tól 11-ig tartó versekig, ahol azt látjuk, hogy az Isten zárta el ajtókkal a tengert, és reávonta a törvényét, és zárt, és ajtót vetett, tehát határt szabott, és az Isten mondta azt a tengernek, hogy eddig jöjj, és ne tovább. Ez a vonal itt ellene áll a kevély habjaidnak. Így a Jobb 38. Tehát az ízözönnek az előidézője az nem más, mint az volt, hogy a víz számára korlátul állított ajtók és zárak felnyittattak, gátszakadás állt elő, mégpedig abban állt ez a gátszakadás, hogy az ember összekeverte és összeházasította, egyesítette magában az Istentől valót és az emberit. Vagyis azokat egyesítette magában, keverte össze magában, amit az Isten hosszú, fáradtságos munkával igyekezett szétválasztani. És erről szól a vízőnek a kezdete, az 1 Mózes 6-ban, már az első két versekben. Ma ott nem tette különbséget a kettő között, az isteni és az emberi között. Ott van már megírva az, hogy az Istennek fiai szépnek látták az emberek leányait, úgyis nem tettek különbséget az isteni és az emberi között, és vettek maguknak feleségeket. Itt történt a gát szakadás, és ennek következménye volt bennük, az Isten fiaiban, a vízözön. Vagyis nem tett különbséget a kettő között. Neki mindegy volt, isteni vagy emberi. Neki minden mindegy volt. Egy szempont volt csak a cselekedetnél, és az a maga kedvtelése. Nem az volt a szempont, amit az Efézus 5:10 úgy határoz meg, hogy mi a kedves az Úrnak. A nem látható, az odafelvaló, a szellemi szempontok még csak észbe sem jutottak, miközben élték a maguk állati életét. Nevezetesen élték az állati életet abban, hogy ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, és mindez öncél és végcél volt, és egyedül idáig tartott az érdeklődés. Aztán arról ne is beszéljünk, hogy esetleg mennyire állati nívón alul folytatták az evést, az ivást és a házasodást. Ne beszéljünk arról se, hogy mennyi időt, figyelmet, gondolatot, erőt vett el tőlük az evés, ivás és házasodás kérdése. Jézus már a hegyi beszédben figyelmeztet a Máté 6-ban annak a hihetetlen veszélyére, hogyha valaki amiatt aggodalmaskodik, hogy mit tegyen, mit igyon és mivel ruházkodjon. Ha nem tekint az ember az égi madarakra, hogy azok nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a mennyei atya eltartja azokat, és hogy mennyire nem segít az aggodalmaskodás. Már ott figyelmeztet a mező hüvére, akit az Isten ruház. Tehát nem szabadna kérdezni, hogy mit tegyünk, vagy mit tegyünk, vagy mivel ruházkodjuk, mert ezt a pogányok kérdezik. A tény az, hogyha magadat nézed meg, és magadnál nézed meg a napi gondjaidat, és hogy az idődnek a hány százalékát foglalják le az evés, ivás és a ruházkodás, vagy a ruhavásárlásnak a gondjai, és mennyire üres az életed, ha nem tudsz olyat enni, amit te szeretsz, vagy inni, vagy olyan ruhát venni, amit te szeretsz, hogy az egész munka, a dolgozni járás is csak azért van, az állásba is csak azért mész, hogy ehessél, ihassál, és ruhát vehessél. Ez mennyi időt vesz igénybe, és ezek után mennyi idő marad a láthatatlanokra? Melyik neked a nagyobb gond? Az elveszettséged, vagy a földiek bármelyikével való törődésnek a gondja? Ha százalékba akarom kifejezni, nem hogy 100%, hanem 120%, mert te nem azt csinálod csak, hogy a ma dolgain aggodalmaskodol, te már a holnap dolgain is aggodalmaskodol, töröd a fejedet, hogy mit csinálsz holnap, programot csinálsz holnapra. Noha a Jakab 4:13-16 erősen figyelmezte, hogy ne csinálj magadnak programot holnapra. Jézus meg azt mondja, hogy ne törd a fejed a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől, tehát semmiképpen nincs mentséged, amikor már is el vagy merülve a naptári ma és a naptári holnap evés, ivás, ruházkodás gondjaival. Az állatnak elég, ha azért van a földön, hogy megkeresse az eledelét, az italát és a házastársát. De embernek, aki elveszett és lehetőséget kapott a megtartatásra, és tud is erről, annak ez nem elég, hanem nívón alulinak, alávalónak minősül. Emiatt, különösen annyi bibliás esztendő után, Isten annyi rád pazarolt munkája után, nem csoda, ha az Isten elkedvetlenedik. Nem csoda, ha az Isten elbúsul, mint a vízözönnél volt. Mert az ember, akin már annyi munkája veszett kárba, az ember szíve minden gondolata nap mint nap csak gonosz. Azt mondja az 1 Mózes 6:5-ben, hogy minden gondolata az ember szíve, minden gondolata nap mint nap szüntelen csak gonosz. Vagyis a dianoia görögül nem is a fronéma a panasztárgya, hanem csak a gondolat. Aztán úgy folytatja az Isten, hogy minden test megrontotta az ő útját. Út az hodosz, ami annyit jelent, hogy életszemlélet, elvnézet. Tehát megrontotta az életszemléletét, az elveit, a nézeteit, amik szerint jár. Szóval csupa adik ki a törvényszegés minden megnyilvánulása, pedig hát igazán lehetett volna változás. És itt csak lelkieket mond, szellemiekről pedig, indulatokról pedig egyáltalán nem is beszél az Isten. Hát így ilyen életmódban nem is lehet észrevenni semmi láthatatlant, és nem lehet észrevenni a láthatatlan, de valóságos katasztrófának a közeledését, a veszedelemnek a közeledését. Most vigyázzunk, mert Noé is eveti volt, és erre kibúvott a láznát, akkor úgy látszik enni és inni lehet. Csak vigyázzunk, Noé másképpen evett, ivott. Noé házasodott is, de Noé másképpen házasodott. Nem állati, vagy állat alatti nívon. És ez a másképpen a Noénál úgy ment, hogy Noénak minden figyelme a láthatatlanokon volt, vagyis ő betöltötte a Máté 6:33-at, hogy először keressétek az Isten országát, és nem a kenyeret és a jobbállást, és hogy hol adnak jobb felvágottat, és hol lehet olcsóban ruhát venni. Először az Istennek az országát és az ő igazságát, és azután mellékesed, mintha az nem is számítana. Lehet enni, inni és házasodni. Noé először a szellemieken, a láthatatlanokon függött, ezért lehetett meginteni az Istennek a közeledő veszedelem felől, mert Noét ezek a láthatatlanok, ezek a magasabb rendűek érdekelték. Noét nem a napi kenyér és a földi jóléte izgatta, hanem az ő belső állapota, az odafelvalók izgatták. Az idelent valókat csak úgy mellékesen folytatta, szinte észre se vette, hogy evett, ivott, házasodott, vagy ruházkodott. Észrevétlenül evett, ivott és ruházkodott. Már attól még fordítva van. Mikor arról volt szó, hogy most bárka csinálásnak van az ideje, akkor nem a földi jó elhelyezkedés után futott. És nem ment el mondjuk esti egyetemre, gondolván a jövőjére és a jobb elhelyezkedésre. És közben nem ér rá bibliázni, mert a jobb földi elhelyezkedése meg az iskola fontosabb. Noé valóban a jövőjére gondolt, ezért inkább bárkát csinál. Bár igaz, hogy ezt sem fizették meg, akkoriban sem fizették meg. Ilyesmit nem fizetnek meg. Noé az egyetlen volt, aki az Isten kedvére és tetszésére volt. Noé volt az egyetlen, és az, amit Noé folytatott, az volt az egyedüli, amire az Isten azt mondja, hogy igaz és tökéletes volt, azon a nívon volt, ami most megítélés tárgyát képezi, mármint a víz szempontjából. Ezt át lehet menteni, és érdemes is átmenteni a magasabb fogú, a szellemi, a mag dolgait érintő iskolázás, nevelés céljára. Érdemes. Noén kívül a többi mind szemét, népség volt, szóba se jöhetett abból a szempontból, hogy kézbe vegyék a szellemi, a mag magasabb fokú nevelése céljából. Pedig köztük nagyon sok rendes ember volt, az van a Bibliában, hogy híres emberek voltak közöttük, kiemelkedő óriások is voltak közöttük, bibliás fejesek is voltak közöttük, hatalmaskodóak is voltak, de egy se volt alkalmas az indulatok terén, ez a szellemi, az indulatok terén való nevelésre. Egy se volt alkalmas az Isten titkainak, misztériumjainak a megismerésére. Ezért Isten nyugodt lelkiismerettel, jól megfontolva törli le valamennyit a színpadról. Noéval viszont megszerződik a következő nagy munkára, ez pedig nem múlt, hanem jelen. Nézd végig ma is, mi a helyzet az általad ismert úgynevezett népén az Istennek. Vajon látsz-e egy kicsit, ha látsz, akkor magad is tudni fogod, hogy esetleg nagyon sokakat itt köztünk le kell törölnie az Istennek, jól megfontolva, nyugodt lelkiismerettel a színpadról. Sokan játszanak itt keserű végű szerepben, és érdekes, hogy téged az megnyugtat, hogy ha azt látod, hogy itt nagyon sokan játszanak olyan szerepet, aminek a vége igen keserves és keserű lesz, és ez az ördögi benned, mert hiszen ez nem megnyugtatni kéne, hanem izgatni kéne téged. Sokan valakik nem vesznek észre semmit, eszükbe se vesznek semmit, pedig tudják, hogy ezek meg vannak írva, és mégsem. Tehát az Isten hosszú tűrése várt a Noé napjaiban, de az a népség, aki akkor élt, és a mai népség engedetlennek bizonyult. Amikor Noé készíti a bárkát, ők ellenállottak az igének, és ellenállanak ma is az ige átalakító munkájának. Az 1 Péter 3.19.20-ban van ezekről szó, ezekről a letöröltekről, ezekről a vízbe fulladtakról, akiket Jézus meg is látogatott a tömlöcben. Mert itt azt írja, hogy Jézus elment a tömlöcben levő lelkeknek is prédikált, akik engedetlenek voltak egykor, amikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban. Engedetlenek voltak akkor, amikor az Isten várt az Isten béketűrése, és visszaértek az Istennek a hosszú tűrésével. A Noé napjaival a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Tehát engedetlenek voltak, ellene állottak az ige átalakító munkájának, és akkor, amikor lement hozzájuk a tömlöcbe a letörlés után, a vízbe fulladás után, mikor lement hozzájuk a tömlöcbe, az örömhírmondó, A tömlöcben az örömhírmondó csak kárhoztató ítélet kihirdetése képpel jelenik meg, és utána vittetik fel a tömlöcből a tömlöcben maradottak szeme láttára, minden száj bedugására, beszédes bizonyságául annak, hogy lehetett volna minden asszonytól született embernek, Ádámnak, nekik is lehetett volna úgy élni itt a nap alatt, hogy kikerülhettek volna a kárhozatból, a tömlöcből. Az ember Jézusnak más volt a bűnnel való viszonya, mint az ő viszonyuk, ezért nem tarthatta fogva őt a tömlöc. Persze ahelyett, hogy ezt kutatták, tanulták volna, teljes igyekezettel a programból, a Bibliából, ők érték a maguk életét, a vallásos életüket, esetleg napsütésben, esetleg borúban, teljesen mindegy, nem számít. Csak az számít, és csak az a döntő, hogy milyen szerepben jártak, és milyen szerepben játszottak gyakorlatilag. Hát a 10 szűz már azzal, hogy 10 lelki, ezek mind megfulladtak a bennük lezajlott víz özönben. Neked Biblia van a kezedben, amivel legjobb esetben takargatod magadat és a bűneidet, ha az ördög szerint használod a Bibliádat. Téged megnyugtat, hogy te bibliázol, és nem olyan vagy, mint a hitetlen világ, kint nem is bibliázik. De lefeledd el, hogy a bibliázás magában, a Biblia egy szerepkönyv, a bibliázás magában nem más, mint műsorolvasás, és ez senkit sem fog mássá tenni, és senkit sem ment meg attól a sorstól, amiben a 10 szűz részesül. Te bibliázol, a 10 szűz az lámpázott, a 10 szűz az olajozott, de el sem mentette meg őket attól az ítélettől, amely a te ítéleted is lesz, ha csak lámpázol és olajozol és bibliázol, tudnélik, azt kapják, hogy soha nem ismertelek titeket. Ti gonoszsá cselekvő, akik tudták esetleg, hogy mi a jó, csak éppen nem cselekedték. A bolond is lelki, az eszes is lelki, akik a saját tetszésük szerint bánnak az olajjal és a lámpával, eszük ágába sincs azt cselekedni, amit az Isten parancsolt az olajjal és a lámpával. Nyugodt lélekkel a saját kedvük szerint elszunnyadtak és elaludtak, noha meg van mondva és meg van írva, hogy az Isten nem alszik és nem szunnyad. Nem Isten képűek voltak tehát, hanem lelkiek, ördög képűek. Világos dolog, hogy amikor elkésve kezdenek kapkodni az irítség, vagyis egy tisztátlan gonosz indulat, hogy minden gonoszság gyökere működik bennük, hogy adjatok olajat, menjetek, vásároljatok magatoknak, ezzel az indulattal akarnak bemenni a tisztasságnak az uralmába. Vagyis nem tudott odáig eljutni az Isten, hogy a szárazat, az indulatoknak a világát megtisztítsa bennük, de még odáig se, hogy a vizet megtisztítsa bennük. Megfulladottak, elrettentő példák, akiket ne próbáljunk a magunk igazolására követni. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy adsz nekünk példákat a példatárban, amelyeknek alávethetjük magunkat engedelmesen, és amelyektől irtóznunk el félelemmel és utálattal. Urunk, bár egy lenne, aki megcselekszi a te akaratodat.
Mi csak vándorok vagyunk, itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedőlt,
s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
90. Zsoltár.
Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Minek előtte helyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: térjetek vissza embernek, fia, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, mely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztettünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromolunk. Elédbe vetetted a mi álnokságunkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, mert megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszú állásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs széphez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk, és hogy vigadjunk minden mi időnkbe. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak, fiaim. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
Patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színed elejében, mikor jutok élő Isten. Könny hullatási vén nékem, kenyerem éjjel-nappal. Mivel azt kérdik én tőlem, hol Istenet kit vártál? Ezen lelkem kiontom, és házadat óhajtom, hol az hívek seregében, örvendek szép éneklésben. Én lelkem, mire csüggetsz el, mit keselegsz ennyire? Bízzál Istenben, s nem hágy el, kiben örvendek végre. Midőn hozzá orcáját, nyújtja szabadítását. Ó, én kegyelmes Istenem, mely igen keselek.
You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Mert te rólad emlékezem, ez Jordánnak földéről. Szent helyedre igyekezem, ez Hermon kis hegy belül. Mélység ki lehet mélységet, selmes víz megindul, mint egy erős hab megzúdol. Sebessége árvizednek, és az nagy zúgó a bok. Él rajta összeütköznek, mégis hozzád óhajtok. Mert úgy megtartasz nappal,
sértnek, mert így bosszodnak ellened, lássuk, hol vagyon Istened. Én lelkem, mire csüngetsz el, mit kesergesz ennyire? Bízzál Istenben, nem hágy el, kiben örvendek végre. Hívnék el szemlátomást, nyújt kedves szabadulást, nyilván megmutatja néked, hogy csak ő az én Istenem.
Ezekben a napokban, amikor teljesen elburjánzani látszik a világban a gonosz, jól tesszük, ha odafigyelünk az Úr Jézusnak minden szavára. Most éppen azokra a szavaira, amiket a tanítványaihoz intézett az utolsó idők jeleiről, Lukács evangéliumának 21. részében. Lukács evangélium 21. 9. versről, az egyszerű fordításból. Mikor pedig háborúkról, lázadásokról és zavargásokról hallotok, meg ne rémüljetek, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de a vég nem azonnal következik ezek után. Azután így folytatta. Egyik nép rátámad a másikra, és egyik ország a másik ellen fog harcolni. Pusztító erejű földrengések lesznek, egyes helyeken éhínség támad, és halálos, járványos betegségek fognak pusztítani. Az égben pedig félelmetes és csodálatos jelek látszanak majd, de még mielőtt ezek megtörténnek, az emberek ellenetek fordulnak, üldözni fognak, letartóztatnak, börtönbe zárnak, átadnak a zsinagógák vezetőinek, királyok és kormányzók elé állítanak titeket csak azért, mert hozzám tartoztok. Ez majd lehetőséget nyújt számotokra, hogy tanúskodjatok rólam, ezért határozzátok el, hogy nem fogtok előre aggódni amiatt, hogyan védjétek meg magatokat. Én majd idejében a szátokba adom, hogy mit mondjatok. Olyan bölcsességet adok nektek, amellyel ellenfeleitek nem tudnak vitatkozni, sőt, még válaszolni sem. Még a szüleitek, testvéreitek, rokonaitok és barátaitok is ellenetek fordulnak majd, és kiszolgáltatnak az ellenségeiteknek. Egyeseket meg is fognak ölni közületek. Mindenki gyűlöl majd benneteket, mert az én nevemet viselitek. Ennek ellenére egyetlen hajszálatok sem vész el. Türelmes kitartással azonban meg fogjátok menteni a lelketeket. És a 25. verstől. Csodálatos jelek fognak mutatkozni a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a viharos tenger hullámai zúgnak. A nemzetek megrémülnek, tanácstalanságukban kétségbe esnek és összezavarodnak, az emberek elájulnak, sőt meghalnak rémületükben, amikor látják, hogy mi közeledik a föld lakosaira. Még az égben levő hatalmak is meginognak. Akkor majd mindenki meglátja az emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy erővel és dicsőségben. Mikor pedig ezek az események elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Azután Jézus mondott a tanítványoknak egy példázatot is. Figyeljétek meg a fügefát és a többi fákat. Mikor látjátok, hogy kihajtanak, magatok is tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ehhez hasonlóan, amikor majd látjátok, hogy ezek megtörténnek, ismerjétek fel, hogy Isten királysága már közel van. Igazán mondom néktek, ez a nemzet el nem múlik, amíg mindezek a dolgok be nem teljesednek. Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el, mindig érvényes marad. Vigyázzatok magatokra! Ne engedjétek, hogy a lelketeket túlságosan lefoglalja, vagy megterhelje valamilyen kábulat, részegség vagy gond, különben az a nap olyan váratlanul ér benneteket, mint a csapda. Mert eljön az a nap minden emberre, aki csak a föld színén lakik. Ti azonban mindig éberen őrködjetek, imádkozzatok, hogy legyen erőtök kimenekülni azokból a dolgokból, amelyek bekövetkeznek, és hogy majd bizalommal állhassatok meg az emberfia előtt. Most a Jelenések könyvének 20., 21. és 22. fejezetéből olvasunk.
És láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől úgy eltűnt a föld és az ég, hogy helyük sem volt található. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket a királyi szék előtt állani, és könyvek nyittattak fel, azután másik könyv nyittatott fel, amely az életnek könyve. A halottak pedig cselekedeteik szerint azokból ítéltettek meg, amik a könyvekbe be voltak írva. A tenger is kiadta a benne levő halottakat, és a halál és a pokol szintén kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett kiki az ő cselekedetei szerint. És a halál és a pokol a tűznek tavába vettetett. Ez a második halál a tűznek tava. És ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, az a tűznek tavába vettetett. Huszonegyedik rész. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll le a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszonyt. És hallottam hatalmas szózatot, amely ezt mondta a királyi székből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az előbbi dolgok elmúltak. És a királyi székben ülő így szólt, íme mindent újjá teszek. És azt mondta, írd meg, mert ezek a beszédek hűek és igazak. És szólott nekem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adni fogok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyeri ezeket, és annak istene leszek, és az fiam lesz nekem. A gyáváknak ellenben és a hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és kuruzslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak, azoknak a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz részük, ami a második halál. Azután odajött hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt csésze volt, és így szólt nekem. Jöjj, és én megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És felvitt engem szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből, benne volt az Isten dicsősége. Világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, a tündöklő jáspishoz. És nagy és magas fala volt, 12 kapuja, és a kapuknál 12 angyal és felirott nevek. Ezek Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Annál pedig, aki velem beszélt, volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. És a város négyszögben fekszik, úgy, hogy a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a mérővesszővel, 12 000 futamot. Hossza, szélessége és magassága egyenlő. És megmérte falát 144 könyök emberi mértékkel, ami angyalé is. És fala jáspisból épült, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghöz hasonló. És a város falának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette. A 12 kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége világosította azt meg, és szövét neki a bárány. És a pogányok az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai abba viszik dicsőségüket. És kapuit nem zárják be nappal, éjszaka ugyanis nem lesz ott, és abba viszik a pogányok dicsőségét és kincseit. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot cselekszik, vagy hazugságot, hanem csak azok, akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Huszonkettedik rész. És megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely olyan ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből eredt. Utcája közepén és a folyó innenső és túlsó partján az élet fája volt, amely 12-szer termett gyümölcsöt, minden hónapban megtermette a maga gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók. És semmi elátkozott sem lesz többé, és Istennek és a báránynak királyi széke lesz benne, és az ő szolgái fognak neki szolgálni, és látják az ő orcáját, az ő neve ott lesz a homlokukon. És éjszaka nem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. És azt mondta nekem, e beszédek hűek és igazak, és az Úr, a proféták szellemének Istene elküldötte angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell lennie. Íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv profétai beszédeit. Én, aki ezeket hallottam és láttam, János vagyok. És mikor meghallottam és megláttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki nekem ezeket megmutatta. De ő így szólt nekem, vigyázz, ne tedd, mert én szolgatársad vagyok neked, és atyád fiainak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyv beszédeit. Az Istent imád. Azután így szólt nekem, ne pecsételd le e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki förtelmes, legyen förtelmes ezután is, és aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme, hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek aszerint, amilyen a cselekedete. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De künn maradnak az ebek, és a kuruslók, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mindazok, akik szeretik és cselekszik a hazugságot. Én, Jézus, küldöttem el az én angyalomat, hogy bizonyságot tegyen nektek ezekről a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidam a gyökere és sarja, a tündöklő hajnal csillag. A szellem és a mennyasszony mondja, jöjj, és aki hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye el az élet vizét ingyen. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki hallja a könyv profétai beszédeit. Ha valaki ezekhez hozzátesz, az Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek a könyvben megirattak. És ha valaki elvesze profétai könyv beszédeiből, Isten is elveszi az ő részét az élet fájából, a Szentvárosból és azokból, amik a könyvben megirattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Bizony, jövel Uram Jézus. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindenekkel. Amen.
Bye.
24. Zsoltár. Dávid zsoltára. Az Úri a föld, s annak teljessége, a föld kerekséges annak lakosai. Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, s kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, s nem esküszik meg csalátságra, áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, s emelkedjetek fel, ti örökké való ajtó. Hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, örökké való ajtó. Hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya.
Isten velünk viszontlátásra, boldog útjaink kedvesen, hűkezi velünk az essen, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha így, hát nem is, ott az égi honba fenn. Jézus úrunk, kerüljék, Isten velünk viszontlátásra. Isten velünk viszontlátásra, légyedünk és vezérünk, arcainkban küzdjön értünk, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha így, tár nem is, volt az égi honba fenn. Jézus úrunk, kerüljék, Isten velünk viszontlátásra.
Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából Máté evangéliumának 25., Lukács evangéliumának 21. és a Jelenések könyvének 20., 21. és 22. fejezetéből olvastunk, valamint a 24., a 90. és a 126. zsoltárral imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk, az interneten azonban a több mint 500 adás közül bármelyik bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hungarianprogram.com. Elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Minden hozzászólást köszönettel nyugtázunk. Viszont hallásra!